Egy joggyakorlat elemzés tapasztalatairól és az ennek kapcsán alkotott kollégiumi véleményekről beszélt a kúria fél év záró tájékoztatóján a közigazgatási munkaügyi kollégium helyettes vezetője. Dr. Tálné dr. Molnár Erikát hallják.
Ennek az évnek az első fél évében vizsgáltuk a munkáltatói kártérítési felelősség alapvető kérdéseit, és felmerült, hogy ahhoz tartozóan külön kell vizsgálni és értékelni az összegszerűség kérdéseit abban a körben, különösen amikor a munkáltató a munkavállaló egészségében okoz kárt. Tehát munkahelyi baleset, foglalkozási megbetegedés következik be. Különösen indokolt volt ebben a körben a joggyakorlat elemzés, mert a munkatörvénykönyve jó néhány szabályt illetően hozzá kapcsolja a munkajogi szabályhoz a polgári törvénykönyv egyes szabályait, de ugyanakkor ezeknek az egymáshoz igazítása a törvényi szinten nem igazán történt meg, és olyan ellentmondásokat találtunk, amiket kifejezetten értékelni kellett. Általánosságban rögzíteni kell, hogy ha a munkáltató egészségkárosodást okoz a munkavállaló tekintetében, akkor két nagy olyan összegszerűség van, amit meg kell térítenie. Az egyik a teljes elmaradt jövedelem, aminek semmi köze a távolléti díjhoz, valahogy ez elterjedt mind az ügyvédek, mind a bírák körében, hogy távolléti díjból kell kiindulni, de ez nem igaz, a tényleges jövedelemből kell kiindulni. A másik pedig a költségek végtelen palettája, nagyon sokoldalú költségigénnyel jelentkeznek a felperesek ezekben a perekben. Az elmaradt jövedelem körében, ami kiemelést érdemelt, az, ha részben vagy egészben külföldi pénznemben kapja meg a munkavállaló a munkabérét, ezt hogyan kell megítélni? Úgy foglaltunk állást, hogyha a munkáltató abban a helyzetben van, hogy külföldi pénznemben fizet eleve, akkor a kártérítést is külföldi pénznemben kell megfizetnie. Különösen érdekes kérdés volt, hogyha a munkavállaló egészségkárosodása ellenére rendkívüli munkateljesítménnyel dolgozik, tehát ténylegesen nincs, vagy nincs akkora jövedelem kiesés, ezt hogyan kell értékelni? Hát ezt nehéz számszerűen kiszámítani, ezért nagyon hosszas vita után úgy foglaltunk állást, hogy a sérelemdíj összegénél kell értékelni, tehát magasabb sérelemdíjat lehet ilyen esetben megállapítani. A legérdekesebb költségigényekről mondanék néhány szót. Meg kell téríteni azokat a költségeket, amiket a gyógyulás érdekében a beteg munkavállaló igénybe vesz, de a társadalombiztosítás nem fizet. Tehát ilyen különböző magánorvosi vizsgálatok, gyógyítások, gyógymasszázs, és nagyon széles ezeknek a palettája. De hát azt is tudjuk, hogy az árakban is hatalmas az eltérés. Ezért ki kellett mondani, hogy ami szükséges, azt meg kell téríteni, de azért a kellő mértéktartás az mégiscsak köti mind a munkavállalót, mind pedig a bíróságokat. Nagyon sokszor lehet tapasztalni, hogy szívességből segítenek a hozzátartozók, a rokonok, a barátok. Ezt hogyan lehet megtéríteni? És itt is kimondtuk, hogy ennek valamilyen, tehát az elvégzett munkának mindig van hozzávetőleges értéke, ez kiszámítható, a bíróságnak ezeket is meg kell ítélnie. Külön foglalkoztunk a közlekedési költség kérdésével. Nagyon sok munkáltatónál kifejezetten ellenállás szül, ha a sérült, különösen a rokkant munkavállaló magasabb összegű gépjármű megvételének igényét jelenti be, illetve annak költségét kéri. Itt mi kimondtuk, hogy nem a jármű árából, és abból, hogy új a jármű, vagy vegyen használtat, nem ez dönti el, hogy mi a szükséges, megtérítendő költség, hanem az, hogy a személygépkocsi biztonságos vezetéséhez, a közérdekhez milyen fontos köz- és egyéni érdek fűződik. Tehát például, akinek a rokkant kocsiját kell belehelyezni az autóba, az nyilván magasabb áru és nagyobb gépkocsira tarthat igényt. önmagában az sem akadályozhatja meg az ilyen költség megítélését, hogyha annak az adott munkavállalónak nincsen jogosítványa. Minden további nélkül a hozzátartozója, barátja, bárki vezetheti azt az autót, és hát természetesen a sérült vagy beteg munkavállaló érdekében. Még az sem lehet akadály. Találkoztunk ilyen ügyekkel, ahol a munkáltató arról készített fényképeket, hogy hát bent sem ült a beteg munkavállaló. Tehát ez sem akadálya annak, hogy a bíróság megítélje. Hát nyilvánvalóan nem fog a beteg munkavállaló minden nap közlekedni. Tartáspótló járadékot emelném ki utolsó sorban. Itt arról van szó, hogy a munkavállaló meghalt, elhunyt, és az özvegy, a gyerekek jogosultak olyan tartáspótló járadékra, ami hozzávetőleg a sérelem előtti életszínvonal szolgálja. És röviden a két iránymutató ítéletünkről. Az egyik az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés olyan kérdése volt, amivel az Európai Unió bírósága is nagyon sokat foglalkozik, és most dolgoztunk fel egy olyan klasszikus esetet, amiről tudjuk jól, hogy bizony az életben nem egyszer előfordul. A munkáltatónál közel 20 éve dolgozott a munkavállaló egy magasabb munkakörben, diplomával, az nem volt vitás, hogy kiváló szakmai kvalitásokkal rendelkezik, tehát szakmai tapasztalatokkal, kvalitásokkal, és ugyanolyan munkakörbe a munkáltató felvette egy 30 év alatti munkavállalót, jóval, de jóval magasabb munkabérért. A perben a munkavállaló nyilván tudta bizonyítani az életkoron alapuló megkülönböztetést, ami önmagában nem jogellenes, ha a munkáltató ki tudja magát menteni, hogy a megkülönböztetésnek van objektív indoka. Az objektív indok az keletkezhet már a munkaviszony előtt, létesítése előtt, hogy valakinek 30 év alatt, de már van több diplomája. Itt ugye erről szó sem volt. És keletkezhet a munkaviszony alatt az a körülmény, amikor az fiatal bebizonyítja, hogy az ő munkavégzésének a minősége sokkal jobb, mint a ott dolgozó, 20 éve ott dolgozó munkavállalóért. Ezt a fiatalt akkor vették föl a jóval magasabb bérért, és a munkáltató arra hivatkozott, hogy azt várják tőle, hogy dinamikus, energikus lesz, és új munkamódszereket fog alkalmazni. Ezt nem lehetett elfogadni, ez nem minősül olyan objektív körülménynek, figyelemmel az Európai Unió alapjogi chartájára, van egy irányelv is ebben a vonatkozásban, és az Európai Unió bíróságának a gyakorlatára, ami objektív okból bizonyítja a bérkülönbözetet. Tehát ez volt az egyik ügy, amit megemlítenék, és csak egy-két mondattal a másik ügyet, ami társadalombiztosítási ügyben kezdeményezett alkotmánybírósági eljárásról és az alkotmánybíróság döntéséről szól. A munkaügyi tanács azért fordult az alkotmánybírósághoz, mert úgy értékelte, hogy bizonyos jogalkotási tisztázatlanságok merültek föl abban a kérdésben, hogy az állam a jogalkotásban 2012-ben jelentősen megváltoztatta a rokkantsági ellátások rendszerét. Ez a változtatás oly módon történt, hogy valahogy figyelmen kívül maradt a tényleges fizikai, illetve egészségi állapot, ez nem került kellőképpen a jogszabályokban tisztázásra. Tehát ezt úgy mondta a joggyakorlat, hogy a tényleges állapot változás helyett úgynevezett jogi állapot változás alapozta meg azt, hogy a rokkantsági ellátások tulajdonképpen jelentős mértékben csökkentek. Ebben az ügyben merült fel először az, hiszen itt nagyon sokan a strasbourgi bírósághoz fordultak, hogy ott nyertek is, és ezek a bírósági ítéletek az utóbbi időben jelentek meg. Nagyon érdekes, mind a strasbourgi bírósági ítélete, mind a magyar megközelítés. Ennek a lényege az, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye kimondja, hogy a magántulajdonhoz, és ide tartozik a rokkantsági ellátás, a nyugdíj, ehhez való jog, ez nem abszolút jog. Bizonyos körülmények fennállása esetén a társadalombiztosítási jogosultságok csökkenthetők, azonban ennek társadalmi indokoltságát megfelelően szabályozni kell. Ezért fordult a munkaügyi tanács az Alkotmánybírósághoz, és ezzel a megközelítéssel az Alkotmánybíróság olyan értelemben egyetértett, hogy nemrég megjelent határozatában rögzítette, nemzetközi szerződésből származó jogalkotói feladat elmulasztását megállapította. Ennek a lényege az volt, hogy a magyar állam nem alkotott olyan szabályokat, amelyek lehetővé tették az ellátások összegének meghatározása során a tényleges állapotváltozásnak az értékelését. Az ilyen szabályok megalkotására az Alkotmánybíróság 2019. március 31-éig adott határidőt, és ez ugyanakkor a bírói gyakorlatot abba az irányba fogja ösztönözni, hogy a bírósági ügyekben is az egészségi állapot megváltozása tekintetében nagyon alaposan vegyék a bíróságok igénybe az igazságügyi szakértők véleményét.
A Kúria közigazgatási munkaügyi kollégiumának helyettes vezetője dr. Tálné dr. Molnár Erikát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Ivándi Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.